listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a nyári uborka szezon lassan véget ér, de most mégis egy könnyebb, népszerű zenei színházi műfajról szeretnék szót ejteni, ami nem más, mint az operett. A komoly zene képviselői és rajongói általában némi sznobizmussal lekicsinylően kezelik a műfajt és komponistáit, amiben nincs igazuk. Az operett műfajában is nagyon sok értékes és kellemes, szórakoztató mű született, legjobban sikerült számai ma is gyakran elhangzanak a legkiválóbb operaénekesek előadásában. Mi magyarok különösen sok sikeres operett szerzővel büszkélkedhetünk, akik meghódították a leghíresebb színpadokat is. Bécs, Berlin, New York mellett számtalan városban csendülnek fel dallamaik ma is. Néhány név a sikeres operett szerzők közül ékes szólóan bizonyítja ezt, Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Jakobi Viktor és mások neve jól ismert a közönség körében. Az operettet sokan bírálják jogosan, de a legjobb darabok minden kritikát kibírtak, és ma is sokan járnak az operett színházba egy kellemes szórakozás reményében. Ez a kritikus hangvétel nem új, már az operett fénykorában, a 20. század elejétől kezdve jelen van. Érdekes erről Lehár saját szavait felidézni. Ezt írta a Vígözvegy sikere után. A zenekedvelő bécsiek felüdülést várnak az operettől a mindennapi fáradozások után, nem pedig mély problémákat. Azt az örömöt várják tőle, amely elfog minden jókedélyű, ártatlan lelkű embert, ha kellemes muzsika cseng a fülébe, s annak ritmusa hasonló rezdüléseket kelt lelkében is. Az operett szerző nem írhat spekulatív, lélekmarcangoló zenét, egyszerűnek, népiesnek kell maradnia, ez bizony nehéz, nehezebb, mint azt általában hinnők. Nem szabad többet akarnia, mint azt, hogy operett szerző legyen, ám óvakodnia kell a banalitástól, és nem szabad csorbát ejtenie muzsikusi méltóságán. Ha szabad szólnom az operett jövőjéről, azt mondanám, hogy egyre tartalmasabb lesz majd, s közelíteni fog a vígoperához. Ma ugyanis még stílustalanságnak tekintik, ha a zeneszerző az operett ilyenfajta nemesítésére törekszik. Mégis érthető lesz a cél, ha vérbeli muzsikusok is e felé a műfaj felé fordulnak. Lehár legsikeresebb operettszerzőnk, sok népszerű darabot írt és jó néhány melódiája örökre beírt a szerzője nevét a világ sikerek sorába. Lehár tehetségét talán Puccini jellemzése támasztja alá legjobban, aki azt nyilatkozta, hogy amennyiben Lehár érdeklődése az operák világa felé terelődik, legnagyobb ellenfele lett volna. Karrierje kezdetén meg is próbált az opera műfajban otthonra lelni, azonban kezdeti sikertelenségei után, mint a Rodrigo és Kukuska, inkább az operettet választotta, amely a 19. század végén, a 20. század elején Bécs zenei életének egyik meghatározó eleme volt. Pár szó életéről. Lehár Ferenc 1870-ben született Komáromban, a folyó északi oldalán, amely ma már nem Magyarországhoz tartozik, itt láttam pár éve a szobrát is. Változatos, mozgalmas életéről sokat tudnék beszélni, de csak a leglényegesebbekre szorítkozom. Apja morvaországi német, aki keveset beszélt magyarul, anyja magyar, aki alig tudott németül, így a házas életük elég komplikált lehetett. Lehár maga 12 éves koráig csak magyarul beszélt, ezt orvoslandó apja Bécsbe küldi, hogy megtanuljon németül. Tanulmányait Pesten, Bécsben és Prágában folytatta, ahol Dvorzsák zeneszerzésre biztatta. Ott is egy újabb megtanulandó nyelv várt persze rá. Először operával kísérletezik, de a Kukuska nem arat meghatározó sikert, így operettel próbálkozik, s néhány kevésbé sikerült darab után megírja a Víg özvegyet, ami végleg kijelöli további útját. Bécsbe teszi működése központját, de Pesten is gyakran megfordul, Pestnek írta például a Pacsirta című operettjét. A világsiker meghozza számára az anyagi biztonságot is. Sorra írja darabjait, van köztük sikeres és kevésbé sikerült is. Egy pár cím a legnépszerűbbek közül. Cigány szerelem, Paganini, Pacsirta, a Mosolyországa és az utolsó a Giuditta. 1948-ban halt meg Bad Ischl-ben, ahol saját villájában élt. A háború idején nagyobb biztonságban érezte magát ott, mint Bécsben. Ma a Víg özvegyből szeretnék néhány részletet bemutatni. Érdekes, hogy a siker ellenére sok kritikát is kapott. A Bécsben tanuló montenegrói diákok megsértődtek, mert a költött helyszín neve Pontevedro nagyon hasonlít az ő országuk nevéhez, és nem a legjobb színben van feltüntetve. Triestben, Konstantinápolyban tüntettek is a Víg özvegy ellen, elsősorban az osztrák ellenesség miatt. Mai felvételünkön híres magyar énekesek hangját hallhatjuk, köztük van Udvardi Tibor, Kalmár Magda és a fiatalabbak közül Homonnai Zsolt és Kalocsai Zsuzsa.
A szerelmete szép az ár, hogy mennyi gondot áll az ár. Mert a dolgom sok nagyon, csak épp, hogy délig alhatom. A hivatalban ó egen, egy teljes órát görnyebe, egy doktor egy az asztalon, a körmemet piszkálgatom. Én nálam nincs kihallgatás, bölcsebb dolog a hallgatás, és csupa gond a homlokon, ahon javán gondolkodom. Meg kell jelennem énekel, bőséges nagy ebédekel, így telik el egész napon, alig, hogy állok lábamon. És mire alkonyodni kezd, csalogat vár a csendeket, és kimerülve teljesen a nyugalmamat keresem. Nem zavar hazám, ott éltem, vígan élem, mert hátkarul tündélem. Lalottató zsuzsú, klokló, márgó fufró, s a haza szeretetnél, szerelmét többet ér. Bezsgőbe húzom én a penkentyárvét, és csókolom a nőket, sőt, ölelgetem őket. Lolo, dodo, zsuzsú, lokló, márgó, fufró, s a haza szeretetnél, szerelmét többet ér. Oh, sottilben a nuovo d'ogni. Piccoli così pignori, a chi luce, ma chi giù, all'animo lo fai di più, ma le vuole ti si muove a parlare, poi anisce.
Thank you. Oh!
További jó szórakozást kívánunk!
Vigyorog, mint a fakutya. A bután feltűnően csúnyán vagy ok nélküli sokat nevető emberre nem kis rosszalással azt szoktuk mondani, hogy vigyorog vagy nevet, mint a fakutya. E különös szólás hasonlat eredetéről sokat vitatkoztak nyelvtudósaink, de végleges megállapodásra ma sem jutottak a szólás keletkezését illetően. Mivel mindegyik felfogás képviselői számos érdekes tudnivalót említenek saját elgondolásuk bizonyítására, érdemes megismerkednünk valamennyi magyarázattal. Könnyebb áttekintés kedvéért két típusba lehet sorolni őket. Az első csoportba azok a magyarázatok tartoznak, amelyek a szólás fakutyaszaván valamely fából készült tárgyat értenek. Szólásunk legrégibb magyarázója, a fakutya két jelentését ismerte. Az egyik, az a cölöp, mely a kocsik neki ütődésétől a ház oldalát védte, a másik a bognárok cégére, amely cifrára van festve és faragva. Ehhez hasonlítják azt is, aki sokat nevet, mert a nevető szája is úgy elterjed, mint itt a bevágások. Néhány nyelvjárási adatközlő viszont a fakutyának szekérkerék megkötésére használt kis favályó jelentését ismerte, és abból, hogy ez, a fakutya a lejtőkön folytonosan csikorog, visít, arra következtetett, hogy a szólás hasonlatban is erről az eszközről van szó. Ezek csak viszonylag igen kis területen ismert jelentései a szónak, de csak nem országszerte fakutyának hívják azt a fából készült csizmahúzót, melynek nyitott szájforma sarokfogója van. Mint hogy a vigyorog ige már a régi nyelvben is azt jelentette, hogy száját dísztelenül széthúzva s fogait kimutatva csúnyán nevet, joggal feltehető, hogy erre a mindig nyitott szájú csizmahúzóra utal a szólás. Ebbe a csoportba tartozik, de mégis lényegesen eltér az eddig említettektől az a magyarázat, amely a szólásnak ebből a dugonis gyűjteményből előforduló változatából indul ki, mindig nevet, mint a fakutya az oltáron. E magyarázat szerzője, ősi, mitológiai emléknek tekinti szólásunkat, és úgy véli, hogy a pogány magyarok áldozatai oltárának a sarkán állhatott valami vicsorító kutyabálvány, mintegy annak a kifejezésére, hogy a jó istenségekkel szemben tehetetlen marad a kutyába képzelt gonosz szellemnek minden erőlködése, fogvicsorítása. Szerinte erre a valóságos kutyát ábrázoló fabálványra vonatkozik a hasonlat. Egészen más úton indulnak el a szólás magyarázatában azok a kutatók, akik a fakutya fa előtagjában átvitt értelmet kerestek. A fa ugyanis olykor az értéktelenség, hitvánság, máskor pedig a mozdulatlan, tehetetlen némaság jelképeként fordul elő egyes kifejezésekben. Eszerint a fakutya a régi nyelvben olyan kutya lehetett, amely nem ugat, csak vicsorog, azaz csak a fogát mutatja, ártatlannak teteti magát, de valójában hamis és rosszindulatú. Mivel már a Bibliában is van szó ugatni nem bíró néma ebekről, e felfogás képviselői a régi nyelvben használatos fapap, azaz néma, azaz igehirdetésre képtelen pap, szóval hozták kapcsolatba a fakutya kifejezést, és úgy vélték, hogy a szólás nem is a népi eredetű, hanem prédikációkból terjed el a népnyelvében. E magyarázatok közül minden bizonnyal az jár a legközelebb az igazsághoz, amelyik néhány évtizeddel ezelőtt még közhasználatú és széles körben fakutyának nevezett csizmahúzóval hozza kapcsolatba a szólás keletkezését. Egészen valószínűtlen viszont az a magyarázat, amelyik mitológiai eredetűnek véli a szólást. Ha ilyen régi emléket őrizne e kifejezés, feltétlenül akadna rá adat a 18. század végénél régebbi időből is. Másrészt pedig ez a felfogás csupán egyetlen, meglehetősen elszigetelt változatra épít, mégpedig olyan változatra, amelyiket a viszonylag legkevésbé megbízható szólásgyűjteményünk a Dugonics féle közöl, és ez lehet alkalmi, préfás alakulat is. Szólásaink vizsgálata egyébként is azt bizonyítja, hogy sohasem a különös alakokból kell kiindulnunk, hanem épp fordítva. Az általános formák vezetnek el a sajátos változatok megértéséhez.
Önök a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Folytatjuk utunkat a mostani határokon túl a történelmi Magyarország területén. Ma ismét a Felvidék felé kanyarodunk. Szlovákia fővárosa a 90 éves Bratislava, jobban mondva az 1000 esztendős Pozsony. Bratislava, Pozsony néven Magyarország régi fővárosa volt. Az első világháború után a várost a megszálló cseh katonák példátlan kegyetlenséggel foglalták el, a lakosság ugyanis nem akart idegenbe szakadni, véleményüknek pedig tömegtüntetésen adtak hangot, a cseh katonák azonban vérbe folytották a megmozdulást. Bratislava, tehát 90 éves, Pozsony azonban 1000, mert hogy az egyik legkorábbi magyar királyi vármegye székhelyünk volt, várispánságát Szent István királyunk alapította, még 1000 körül, ekkor épült Fagerend a vázas föld töltéses vára, nevét első ispánjáról, Posról kaphatta. A pannonhalmi apátság alapító okiratában 1002-ben Poson néven írták. Az időszámítás előtti második században a kelták alapítottak ezen a környéken települést, ebből később római helyőrség lett, majd a 10. századra a Nagymorva fejedelemség egyik legjelentősebb központja. 1291-ben harmadik András magyar királytól városi rangot kapott. Pozsony mintegy 300 éven keresztül hazánk fővárosa volt, hiszen Buda 1541-ben történt elfoglalása után a magyar királyok koronázó városa, 17 magyar uralkodót koronáztak itt meg, 1848-ig pedig számos országgyűlés helyszíne volt. Ráadásul 1572 és 1784 között, tehát több mint 200 éven át szinte megszakítás nélkül a pozsonyi vár délnyugati kaputornyában őrizték a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket. A várostól mindössze 2 kilométerre húzódik az osztrák határ, a magyar határ pedig 10 kilométerre van. Tiszta időben mindkét országba átlátni a pozsonyi várból. A vár impozáns épület együttese egy a Duna szintje feletti 85 méter magas dombon áll. A jellegzetes, felfordított asztal formájú 4 saroktornyos vár Pozsony szimbóluma. A koronázási város erődítményének már a honfoglalás korában is kulcsfontosságú szerep jutott, történelmünk során ez védte az ország nyugati kapuját. Számtalan csata és offenzíva mementója. Egykori erejét jelzi, hogy a tatárjárás idején bevehetetlennek bizonyult az ostromló sereg számára. Az első írásos emlék 907-ből származik, mely a vár helyét említi a legendás pozsonyi csata kapcsán. Érdekességként jegyezzük meg, hogy Cejbert Róbert kalandos regényben örökítette meg a pozsonyi csata történetét. Kezdetben Fagerenda vázas földvárként áll, várépítő királyunknak, IV. Bélának köszönhetően, aztán kővárrá építették át. A legjelentősebb fejlesztések luxemburgi Zsigmond nevéhez köthetők, aki gótikus stílusúvá, majd Habsburg Ferdinánd reneszánsz palotává építette, de a vár igazi fénykorát Mária Terézia idején élte. Uralkodása alatt a 18. században barokk rokokó stílusú külsőt nyert a várkastély. Buda elfoglalása után 1552-től a vár egyik tornyában az úgynevezett koronatoronyban őrizték a magyar szentkoronát 1784-ig, mikor is papnevelde lett az eredeti funkcióját elvesztő várból. A később laktanyaként szolgáló vár sorsa az 1811-es hatalmas tűzvészben pecsételődött meg, a porig égett vár 150 évig romokban hevert újjáépítésre, csak az 1950-es évektől került sor. Manapság a legfontosabb első benyomás a vár gyönyörű új fehér színe, de a vár egész területe ismét régi fényében ragyog. A várpalota déli teraszáról csodálatos kilátás nyílik a Dunára és a történelmi város központra. A nyugati oldalról a széles kocsiúton a díszes ókori diadalíveket idéző bécsi kapun juthatunk be a várba. Régen alatta vonultak el a koronázási menetek. Persze akadnak még Pozsonyban magyar emlékművek, emlékek bőven. A mai szlovák köztársasági elnök rezidenciája például az egyik magyar főnemesnek Mária Terézia életében épített palotájában található. A kormány székháza pedig az esztergomi érsek nyári palotájának épült ugyanekkor. A szlovák képzőművészeti főiskola a Pálfi palotában, a közélelmezési kutatóintézet az Eszterházi palotában, a szlovák képzőművészek szövetségének székháza Mirbach János palotájában található. Az egykori magyar királyi építészeti kamara székháza most a szlovák egyetemi könyvtárnak ad otthon, a Grassalkovics palota pedig ifjúsági központként működik. Dunán innen, Tiszántúl. Bizonyára mindenki hallott már ezekről a tájegységekről, de vajon tudják-e pontosan, mit akarnak? A Dunántúl, az igen, arról biztosan mindenki tudja, hogy hol van. No de a Dunán innen? Nos, a Dunán innent épp úgy, mint a Dunántúlt, vagy a Tiszán innent és a Tiszántúlt egyaránt Pozsonyból, Magyarország régi fővárosából kell nézni, mert bizony nem Budáról, hanem Pozsonyból nézvést adták Magyarország eme négy tájegységének a nevét. A Dunán innen a Kisalföld északi része, amelyet manapság szlovák alföldnek hívnak, a Tiszán innen pedig a Tisza és a Felvidék közti táj. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Pozsonyba látogatóknak!
mozsomba, ha eltalálok. A lányokra jól vigyázok, olyan szépek, mint a bánat, ha elkapnak, nincs bocsánat.
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Szeptember 22-én szombaton délelőtt, 10 és 12 óra között a Kaláka Együttes ad koncertet az Ottay Magyar Házban. A zenekar 1969-ben alakult, azóta 30 lemezt jelentettek meg, dalaik száma meghaladja az 1200-at. Repertoárjukban magyar és más népek költőinek megzenésített versei szerepelnek, saját szerzemények, népzene saját feldolgozásban, gyermekdalok, filmzene, mesefilmzene. Muzsikájuk egyéni hangzását a négy énekhang, a klasszikus és népi hangszerek együttes játéka adja meg. Az együttes tagjai Bece Gábor, Grílus Dániel, Grílus Vilmos és Radványi Balázs. Ottawába egy gyerekeknek szóló előadást hoznak, nem csak gyermekeknek, ahol a közönség nem csak hallgatóként, hanem résztvevőként is élvezheti a muzsikát és a verseket, és megismerkedhet különleges hangszerekkel. További információkért keresse fel az Ottawai Magyar Ház honlapját. Ugyanaznap, szeptember 22-én, szombaton este, 6 órai kezdettel zenés előadást láthatnak és hallhatnak, ugyancsak a Magyar Ház színpadán, a Vadrózsák Néptánc Együttes előadásában. Az együttes 1950 tavaszán alakult, több, kisebb táncegyüttesből, azzal a céllal, hogy a magyar folklór értékeit, kincseit felkutassa, ápolja és megőrizze. A névválasztást a vadrózsa természete illette, amely egy vadon nyíló virág, ami híres szívóságáról, és nem egymagában, hanem bokorban nő. Az együttes repertoárjában a Kárpát-medence magyar lakta területeinek szinte összes tájegysége szerepel. Színpadi táncaik tükrözik a magyar néptánc és népművészet rendkívüli gazdagságát, egyedülálló sokszínűségét. Jegyárakról bővebb információt az Ottawai Magyar Ház honlapján találhatnak. Szeptember 29-én, este 6 órától a Hungarikum együttes koncertjére várjuk az érdeklődőket, ugyancsak a Magyar Házba. Mudris Anett és Kremnyicki Géza előadásában megzenésített verseket, népdalfeldolgozásokat, saját szerzeményeket és istenes dalokat hallhatnak. Arszpoétikájuk szerint a dalt előadni szeretnék, nem felhasználni. Ami annyit jelent, a dalt önmagáért szeretik, és nem azért játsszák, hogy mindenáron megmutatkozhassanak. A népdalokat áteneklik a mába, saját dalaikkal mozgásba hozzák gondolatainkat, istenes dalaikkal megtöltik a lelkünket. A kanadai körutat a Studio Art Egyesület és a KMOS szervezi. Bővebb tájékoztatásért és jegyfoglalásokért kérem keressék fel az ottawai Magyar Ház honlapját. Október 22-én hétfőn 18 óra 30-as kezdéssel Magyarország lelkülete Spirit of Hungary címmel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadását tekinthetik meg Kanada Történelmi Múzeumában. Forradalom és gyökereink néptáncban és zenében. Művészeti igazgató Zsurávszki Zoltán a rendezvényt Magyarország Kanadai Nagykövetsége támogatja. Bővebb információkat a honlapunkon találnak.
Illanó könyvpermetek, rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek. Csupa véd az ajakat, a csókollat véd magad. Lángoló megy alkonyat, csupa véd az ajakat, csupa véd az ajakat, a csókollat véd magad. Rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg. Minden árad fut remeg, rád néz, aztán ellebeg, rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg. Nevetésed itt marad, nevetésed itt marad, mint kendő a szék alatt. Messze lippen a hajad, nevetésed itt marad, nevetésed itt marad, mint kendő a szék alatt. Lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek, lángoló menny alkonyat, csupa véd az ajakat, csupa véd az ajakat, a csókollak véd magad. Minden árad fut remeg, rád néz, aztán ellebeg, rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg. Messze lippen a hajad, nevetésed itt marad, nevetésed itt marad, mint kendő a szék alatt. Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Elhangzott Vörös Sándor, Rózsa Rózsa Rengeteg című megzenésített verse a Kaláka együttes előadásában. Az elkövetkező percekben a Hungarikum együttes feldolgozásában hallhatják a Csillagok Csillagok című ismert magyar népdalt. Végezetül Keresztes Ildikó énekli Adj valamit.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Adj valamit, ne bánt, ha elveszik veled a világ, de néha úgy hogy elneveznek, összetörnek, de nem baj, ha nem látnak, hősnek. Adj bármi, és legyen a szív vele, csináld meg azt is, amit nem lehet. Maradj csak szemben az árral, de ne fordulj az álmodnak háttal. Éges, mint a nap, lobban, mint a tűz, mondd az igazat, bár.